Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy hónapos távollét után imárom élőben köszöntöm nagy tisztelettel a kedves hallgatókat, és már is egy vallomással tartozom. A nyári pihenőszabadságom ideje alatt nem igazán figyeltem oda a politikai eseményekre, jobbára az adáskörzetünkben, illetve egész Erdélyben zajló különböző magas szintű rendezvények, eseményekre figyeltem oda, és jó néhányan részt is vettem. Például a kolozsvári Magyar Napok alkalmával beláthatatlan mennyiségű tömeg gyűlt össze minden este Mátyás király szobra tövében, annyira, hogy még a környező utcákat is ellepték. Egy érdekes megjegyzést is hallottam, hogy na most kéne népszámlálást tartani Kolozsváron, hogy hány magyar is van a környéken. Sajnos a vásárhelyi forgatag eseményein már nem vehettem részt, mert hogy magánéleti okok miatt nem tartózkodtam a környéken a városban, de amint utána néztem és hallottam, ez is nagy sikerrel zárult, és jó néhány ilyen fontos eseménysorozat még hátra van. Ugyebár volt egy jelentős, hála a jó Istennek, szintén több ezer embert összegyűjtő megemlékezés az Úzvölgyi temetőben, igazán felemelő volt az is. És közeledett a szabadságom vége, és akkor, amikor rápillantottam a különböző információs források híráradatára, akkor meglepődve tapasztaltam, hogy az utóbbi évek Romániájában, abban az időszakban, amikor állítólag a fű sem nő, akkor történnek a nagy dolgok. Itt van például a kormánykoalíció szétpukkanása. Elindult nem hivatalosan, de egyre erőteljesebben a választási kampány, mától kezdve a törvényhozóink is visszatértek a parlamenti padokba. Házelnököt választanak, ha minden igaz, adásunkkal egy időben a felsőházban, és hát mindenki arra koncentrál, hogy hogyan alakulnak az erőviszonyok belpolitikai szinten, mi lesz ennek a következménye. Egy jelentős szövetségi képviselők tanácsa ülése zajlott pénteken itt Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában, amelyen szintén fontos döntések születtek. Ezekről lesz szó, az utóbbiakról természetesen, nem a nyári rendezvényekről és eseményekről a mai napra kész műsorban. Jeles vendég társaságában, aki nem más, mint Székely István politológus, az RMDS társadalomszervezéssel megbízott ügyvezető alelnöke. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mondom, hogy élőben vagyunk, tehát önök is bekapcsolódhatnak, kérdezhetnek a vendégtől, hogyha úgy gondolják, hogy fontos kérdéseik vannak, akkor tegyék fel ezeket. Telefonszámunk a 0265 22 20 22-es, SMS üzenőfalunk száma a 0740274165-ös, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro, természetesen, hogy írásjelek nélkül. Tisztelt Székely István, belmelegítésként megkérdezném öntől azt, hogy meglepte-e az a bejelentés, amely a múlt hétfőn történt meg, és amelynek következtében a Demokrata Liberális Szövetség kilépett a kormánykoalícióból. Hogyan fogadták ezt a konkrét lépést? Gondolom, hogy számítottak rá, mert hogy a sajtóban már korábban pedzették ezt a témát, hogy ez meg fog történni. Megtörtént. Hogyan állunk jelen pillanatban az erőviszonyokkal? Mi várható a jelenlegi belpolitikai életben ezek után?
Igen, nem lepett meg ez a bejelentés, hiszen ugye két tényező is közrejátszott, és hát ennek a két tényezőnek volt a következménye, hogy az ALDE kilépett a kormányból. Az egyik az, hogy némiképp meglepetésre az európai parlamenti választásokon nem ért el az 5%-os küszöböt, annak ellenére, hogy a közvéleménykutatások folyamatosan 8-9%-ra mérték. A második döntés pedig a szociáldemokrata párt részéről az volt jelesül, hogy nem támogatja Töricsánút a koalíciós pártok egyedüli elnök jelöltjeként, államelnök jelöltjeként, hanem Döncsil személyében a párt elnökét indítja a választásokon. Ennek következtében olyan sok választani valója nem is maradt a Terichano vezette Aldénak. Egyrészt fel kell mutatnia erőt, és talán újra kell pozícionálja a pártot is, hiszen számára most már nem is az államelnöki választások, hanem az egy év és két hónap múlva esedékes országgyűlési választásokat ért. Ott kell elérje a pártjával az 5%-ot. Másrészt pedig azért a felmérések azt mutatták, hogy Terichano 18%-os támogatottságának a 60%-át a Szociáldemokrata Párt tagjai vagy szimpatizánsai adják.
Engedjen meg egy másik kérdés, ne haragudjon, hogy szavába vágok. Az első érve, amely szerint azt állította, hogy ugyebár az európai parlamenti választásokban májusban elért eredmény vezetett oda, hát nem éppen az lett volna a cél, hogy minél jobban odaragadjon az ALD a PSD mellé, hogy ha már európai parlamenti szinten ilyen gyenge eredményt hoztak, és minél tovább, úgymond a húsos fazék mellett maradjon?
Igen, csak két gond van ezzel. Az egyiket említettem, tehát minden bizonnyal tovább is a kormánykoalíció tagja marad az ALDE, amennyiben a Szociáldemokrata Párt úgy dönt, hogy támogatja Terichano elnök jelölti szándékait. A másik dolog az, hogy hát azért a Szociáldemokrata Párt választásokon is láttuk, és az azóta felmérésekben is leszálló ágban van, és egy racionális döntés az ALD részéről az, hogy megpróbálja ellenzékből újra pozícionálni a saját pártját, és nem akarja hozzá kötni magát egy mindenféleképpen leszálló ágban levő politikai alakulathoz. Fontos azért azt is megjegyezni, hogy ugye Terichano valamikor a Nemzeti Liberális Párt elnöke volt, és hát egyféle ilyen piacgazdaságot támogató kis és közép vállalatokra számító liberális politikusként ismertük. Na most ez az arcéle azért az elmúlt három év PSD melletti kormányzásában nagyon halovánnyá vált, és ahhoz, hogy ő egy valamilyen formában újraépítse azt a támogatottságot, vagy azt az imidzst, amivel rendelkezett, mind kétségtelen az ország élvonalába tartozó politikus, talán jobb számára egy ellenzéki pozíciót betölteni a következő időszakban.
Itt álljunk meg egy picit, mert hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila műszaki kollégám, úgyhogy engedje meg, hogy kapcsoljuk be adásba. Haló, hallgatjuk Önt.
Igen, jó napot
kívánok. Ezért sokkalom.
Hát én nekem van egy problémám, amit terítékre szeretnék hozni, és pedig, az pedig az Úzvölgye. Tudnélik, ez a Dörmenesti polgármester, ott kellene kezdeni, hogy összetéveszti a fogalmakat. Mert az, ami hozzá tartozik, az a Poljána Úzulúj, és a másik pedig ugye Váljá Úzulúj. És akkor most a helyzet az, hogy arra kapott, hogy csináljon egy temetőt, egy hősi temetőt ottan, ami a Poljána Úzulúj, az oda tartozik. Na most én ezt szeretném elmondani nekik, de nem tudom, mert a román adásban nem jön sehol se bejön, ahol tudjam végre elmondani, hogy nem tudom, hogy is lehessen azt megmondani végre, hogy nem mint tévesszék össze a fogalmakat, és akkor oda kerüljenek, hogy igenis megértsék azt, hogy hát nekik nincs mit keresni ottan, sajnos amit csináltak, az pedig profanári, az, hogy...
Kegyeletsértés. Megértettük, kedves Renáti asszony. Hál' Istennek, hogy a múlt hétfőn, jól mondom, igen, a megemlékezés alkalmával semmi atrocitás nem volt. Olyannyira, hogy a különböző előjárók kérését is betartotta a Dormánfalvi polgármester, tehát nem adott plusz engedélyt, sőt a biztonsági erők is megtették a maguk dolgát. Igen, hát ha igen, a hát kormány új belügyminiszter van, nem Carmen Dan, aki annak idején ugyebár behunyta a szemét,
hát
amikor
igen.
történtek ott az atrocitások június 6-án, úgyhogy ne menjünk a dolgok elébe, és azt külön ki kell hangsúlyozni, és be kell ismerni, hogy szeptemberben, talán a szeptemberi hónap második felében jön a szakbizottság, tehát a közös román román-magyar hadügyminisztériumi szakbizottság a szakértőkkel és a helyszínen fogják megvizsgálni a helyzetet, úgyhogy ne legyünk azért ennyire borulátóak, ami történt, megtörtént.
Nem, megtörtént, de hát nem lehet hagyni azt, hogy csináljanak azt, amit akarnak. Hát kérem, én is egy kisebbségi vagyok, ugye nem magyar, de viszont engem teljesen felborít ez az egész mindenség, hogy hát ha valamit a tárnyéron ott kapták, Románia megkapta Erdélyt, ugye, amit egy francia újságíró annak idején meg is írta, hogy igenis tévedés történt. Na hát ez a tévedés valahogy helyre kellene hozni.
Köszönjük a véleményét, meghallgattuk, erre is ki fogunk térni majd a mai vendéggel kicsit később. Vagy óhajt reagálni már is, tisztelt Székely István?
Hát ez az, amit láttunk a Dormánfalvi ügyben a polgármester részéről, hát ez a belpolitikai játszma része. Engem azért az tölt el bizakodással, hogy ez a kérdés most már a két kormány megfelelő illetékesének az asztalára került, és hát nemzetközi szinten a nemzetközi jog hatálya alá tartozó eljárással lehet ezt az egész kérdést kezelni, és talán fontos is, hogy kikerüljön ebből a napi belpolitikai kampány hangulatból, hiszen azt látjuk, hogy elsősorban az folyik az ózvölgyi katonatemető kapcsán.
Reméljük, hogy nem fognak felerősödni ezek a korábban már tapasztalt hangok és konkrét cselekedetek most, hogy hát nagyon közeledünk a hivatalos államelnök választási kampány kezdetéhez, bő hónap van még hátra addig, és hát azt is elismerték, és önök szakértők tusványosan egy kerekasztal beszélgetés keretében hangsúlyozták már, hogy valamelyest nem hivatalosan az államelnök választási kampány már be is indult, és jobbára most már a politikai tömörülések afele helyezkednek, hogy a jövő évi kettős választást készítsék megfelelően elő. Itt természetesen az önkormányzati választásra, illetve ősszel majd a parlamenti választásra gondolok. Tehát lesz itt elég forró időszak elé nézünk a továbbiakban. De mi lesz a kormánnyal? Mert hogy az is felvetődött, hogy készül a bizalmatlansági indítvány. Még nem lett benyújtva tudomásom szerint. A felsőház most választ elnököt, miután Kölin Popiszkutoricsának bejelentette korábban, és állítólag meg is tette ezt a lépést, hogy lemondotta a felsőház elnöki tisztségéről, tehát az állam második embere visszalépett. Hogyan alakulnak a viszonyok? Tehát Döncsila asszony kijelentette, hogy a szociáldemokrata és ő személyes, a párt és ő személyesen nem lép vissza, nem mond le a kormányzásról. Kisebbségi kormányzásra nagyon kevés esély van, hogy kibírják. Bizalmatlansági indítvánnyal egyből vissza kell vonulni, de állítólag van mód arra, hogy húzhatják az időt akár évvégéig is, és akkor szakértők azt állítják, hogy megint ott leszünk, ahol a part szakad, tehát a jövő évi költségvetés kidolgozása, a pénzügyeknek a rendbetétele, óriási nagy luk van az első 7 hónap után az állami költségvetésben, szóval egyáltalán nem állunk jól.
Tehát valóban a helyzet eléggé zavaros. Eléggé zavaros, mert ugye láttuk az európai parlamenti választások eredményét, ezt a Nemzeti Liberális Párt nyerte, illetve közvetlenül a Szociáldemokrata Párt mögé felsorakozott a Mentsük meg Romániát plusz pártszövetség. Most ennek ellenére a parlament összetételét az ezelőtt 3 évi parlamenti választások határozzák meg, ami lényegesen különböznek a mostani politikai erőviszonyoktól. De most ugye eddig volt egy pártszövetség, ebben a pártszövetségben a Szociáldemokrata párt 44%-kal vett részt, tehát ilyen szempontból Terricianói kilépése azért egy igen jelentős parlamenti frakciót hagyott még a mostani kormány oldalon. Ahhoz, hogy egy új parlamenti többséget lehessen kialakítani, 233 mandátum szükséges a képviselőház és a szenátus együttes ülésén. Most a Szociáldemokrata párt rendelkezik olyan 203-204 képviselővel, szenátorral, az ellenzék olyan 212-213-mal, ide számolom az RMDSZ-t is, és ide számolom a pontaféle
pro-Romániát
is. Ebben az esetben, tehát az ALDE-val, a pro-Romániával, és a Nemzeti Liberális Párttal, az USZLE-vel és az RMDSZ-szel, illetve Băsescu pártjával lenne meg a kormány buktató többség. Igen ám, csak azt látjuk, hogy király csináló szerepben talán Pontáék vannak. Pontának összességében van olyan 29-30 képviselője, szenátora.
Akár ezzel, csak az RMDSZ-nek.
Így van, így van. Az RMDSZ esetében nem merül fel, hogy ő segédkezet nyújtson a mostani kormánynak, ezt Kelemen Hunor elnök úr nagyon világosan el is mondta. Tehát nincs egy olyan képlet, amivel az RMDSZ szavazataival maradjon a mostani kormány, az RMDSZ partner egy bizalmatlansági indítvány megszavazásában. Na most, a király csináló, akinek azért nem egyértelműek a lépései, az mindenféleképpen Viktor Ponta által vezetett pró-Románia. Ő továbbra is abban gondolkozik, hogy a Szociáldemokrata párt elnöke szeretne lenni. Emlékezzünk vissza, ő Drágnia miatt lépett ki annak idején a pártból, vitt magával egy elég jelentős számú képviselő szenátort, és folyamatosan visszakészül a pártjára, még akkor is, hogyha az egy leszálló ágban levő párt, hiszen úgy gondolja, hogy kapna egy 4 éves mandátumot arra, hogy a párt megint megerősödjön, ami azért már csak azért is valószínű, mert a baloldalon eltérően a jobb oldalról senkivel sem kell osztodjon a szavazatokon. Tehát nem egyértelmű, mire készül a pró-Románia, mire készül Ponta. Ha akarja, meg tud szavazni egy bizalmatlansági indítványt. Ez azért, hozzáfűzöm, hogy nem biztos, hogy jót tenne az ő azon szándékainak, miszerint a Szociáldemokrata párt elnöke szeretne lenni. Az elmúlt években azt láttuk, hogy ellenzéki pártként határozta meg magát, de minden olyan szavazásnál, ami meghatározó volt a Szociáldemokrata párt jövője szempontjából, mindenféleképpen a párt mellé állt. Tehát nem tett olyat, amit a Szociáldemokrata párt tagjai vagy szimpatizánsai szemében egyértelmű árulás lenne a Szociáldemokrata párt az egykori pártja szemében.
De azt se vállalta fel most, amikor Viorica Dancsile ugyebár tudván és késztények elé állítva tudta azt, hogy az ALDE kilép, megpróbált udvarolni is a helyettük, mármint az ALDE helyett a pró-Romániát becsalni a kormánykoalícióba, és hát konkrétan hátat fordított nekik Ponta.
Igen, igen, így van, hiszen ő nem kormányra szeretne kerülni, hanem a Szociáldemokrata párt elnöke szeretne lenni, és ez egy lényeges különbség. Gondolhat, számíthat arra, hogy döntsél le, hogyha egy nagyon rossz eredményt ér el az elnök választáson, akkor hát a párton belüli közhangulat kedvezne arra, hogy visszatérjen a szociáldemokrata pártba. Minden esetre egyelőre azt látjuk, hogy nem igazán készülnek az ellenzéki pártok sem kormányra. A Nemzeti Liberális Párt kijelentette, hogy csak abban az esetben nyújt be bizalmatlansági indítványt, amennyiben az a bizonyos 233 szavazaton túli aláírása van a bizalmatlansági indítvány esetében, ami azért nem szükséges ahhoz, hiszen ennél egy lényegesen kisebb számú személy is be tudná nyújtani a bizalmatlansági indítványt. Nagyon fontos itt azért a Mentsük meg Románia, az USZERÉ plusz szerepe. Azt látjuk ugye, hogy az USZERÉ elég jól szerepelt az ezelőtt három évi választásokon, parlamenti párt, azonban lényegesen kisebb a frakciója, mint a mostani közvéleménybeli támogatottsága. Nem beszélve a Csolosféle pluszról, amelyik nincs jelen a parlamentben. Tehát ők, hogyha most vállalnák egy kormányzati szerepet, akkor az csak egy alárendelt helyzetben tehetnék meg a Nemzeti Liberális Párt mellett, és ők pedig a vezető párt szeretnének lenni az esetleges koalícióban, és az a tapasztalatuk, hogy az elmúlt években egyre erősödnek úgy, hogy a liberális párt hát talán a legjobb kifejezés az, hogy stagnál támogatottságát tekintve.
Egy mai friss hír szerint Dacian Csolos vezette plusz, az nagyon szeretne kormányra lépni. Ugye már Dacian Csolosnak van múltja kormány fő tisztségben, és azt jelentették ki, hogy hát igen, egy sikeres bizalmatlansági indítvány kapcsán ők hajlandóak lennének azonnal kormányzási szerepet vállalni, sőt már készítik is az új kormányprogramot. Elképzelhető-e az, hogy egy rövid zárlat, vagy egy sikeres bizalmatlansági indítvány kapcsán, hogyha a döntsülő kabinet bukik, akkor Klaus Johannis államelnök ismét miniszterelnöki megbízatást ad Dacian Csolosnak?
Választások, tehát előrehozott választások nélkül én ezt nem gondolom. Inkább arra számít, tehát vegyük ugye ezeket a lépéseket.
De attól mindenki fázik, tehát az RMDSZ is kijelentette, hogy nem megoldás az előrehozott választások kérdése. A Nemzeti Liberális Párt az félszájjal mondja, hogy lenne megoldás. Talán az USZERÉ se nagyon vállalna be egy ilyen fondorlatos, fontos lépést. Tehát akkor előrehozott választások úgy...
Tehát az elmúlt 30 évben előrehozott választást nem volt. Már csak azért sem, mert ugye parlamenti képviselők, szenátorok azt kéne megszavazzák, hogy jelentős részüknek a mandátum nem 4 évre szól, hanem csak 3 évre. És nagyon sokan vannak, akik számára már egyértelmű, hogy nem tudják megújítani a mandátumukat, tehát ők abban érdekeltek, hogy ezt kitöltsék. Ez függetlenül attól, hogy most kormánypárti, vagy pedig ellenzéki képviselőkről, szenátorokról beszélünk. Na most, ugye felmerül az a kérdés, hogyha egy bizalmatlanság indítvány átmegy, akkor minek van nagyobb valószínűsége? Egy technokrata kormánynak, vagy pedig egy olyan kormánynak, amelyik a mostani ellenzék által felvállaltan veszi át a megbízatását. Én azt látom, hogy a pártok inkább abban érdekeltek, hogy egy technokrata kormány legyen arra az esetre, hogyha egy bizalmatlansági indítvánnyal sikerül Döncsilla vezette kormányt megbuktatni, amelyik úgy vállalja fel a költségvetésnek a gondjait, hogy egy finoman fejezzem ki magam, hogy annak az átka nem száll vissza valamelyik párt, valamelyik pártra. Konkrétan arról van szó, hogy ugye mindenki véleménye szerint ez a költségvetés nem reális, és nem valószínű, hogy tartható a hiányszám, illetve nem tartható az a gazdasági növekedés, aminek alapján összerakták ezt a költségvetést. Ugyanakkor, mint mondtam, több mint egy év van a parlamenti, az országgyűlési választásokig, és addig nem lehet kibekkelni. Tehát nem lehet addig a népszerűtlen döntéseket halogatni, hogy végül is ne hozzuk a saját pártunkat olyan helyzetbe, hogy rosszul szerepeljen a 2020-as parlamenti választásokon. Ennek van egy bejáratott forgatókönyve, emlékezzünk vissza, Csolos már egyszer átvette a kormányzást, de az technokrataként vette át úgy, hogy nem volt köthető egy adott politikai párthoz, és úgy tudta meghozni azokat a döntéseket, amelyek között olyan is volt, ami kétségtelen, hogy nem találkozott a választók szimpatiájával. Tehát összefoglalva, én úgy gondolom, hogy ha megbuktatják bizalmatlansági indítvánnyal a mostani kormányt, akkor nagyobb valószínűsége van egy technokrata kormánynak, és az pedig nem Csolos vezetné, hiszen ő a 2020-as parlamenti választások után szeretne Románia miniszterelnöke lenni, úgy, hogy a mostani pártkoalíció, az USR plusz a legjobb eredményt éri el a pártok közül, megelőzve a Nemzeti Liberális Pártot is.
Tisztelt Széke István, feltennék ide a téma zárásaként egy kérdést önnek, mert hogy ebben a műsorban szintén önnel korábban egy nagyon érdekes dologról tett említést, hogy mi történt 2015-ben az akkor Viktor Ponta vezette kormánnyal, és hogy milyen eredménye volt az ő távozásoknak egy év múlva a szociáldemokraták szempontjából. Lehet-e párhuzamot vonni a jelenlegi helyzet, illetve a 2015-ös helyzet között, és megtörténhet-e az, hogy ha most távozik a szociáldemokrata kormány, akkor jövőre egy újabb sikeres, nagy sikerrel záruló választást nyernek meg?
Valóban ez a lehetőség fennáll, hiszen azt látjuk, hogy a szociáldemokrata párton belül is a vezető politikusok megosztottak ebben a kérdésben. Igen, többen vannak, akik azt mondják, hogy a szociáldemokrata párt fel kéne álljon a kormány asztaláról, ellenzékben kéne újra pozícionálnia magát. Most ennek azért igen jelentős hátránya lenne a jövő tavaszi önkormányzati választások tekintetében, hiszen azt láttuk, hogy az a költségvetés kiigazítás, amit nem is olyan rég, néhány hete, vagy talán két hónapja elfogadott a kormány, az az önkormányzati választásokról szól, azokat az önkormányzatokat szeretnék támogatni, ahol a szociáldemokrata polgármesterek újrázni szeretnének, tehát meg szeretnék nyerni a választásokat. Amennyiben a szociáldemokrata párt most kivonulna a kormányból, és jönne egy technokrata kormány, vagy akár a mostani ellenzéki pártok által összeállított kormány, akkor nem valószínű, hogy ez az elrejtett költségvetési támogatást azok az önkormányzatok kapnák, akiknek ezt félretennék. Jelesül, nem tudná a kormány segíteni a jövő évi önkormányzati választásokra készülő polgármestereit, és már pedig ők a szociáldemokrata párton belül nagyon jelentős súlyt képviselnek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 41 perc kora napra kész műsort hallgatják. Nyári szünet után vagyunk. Történt jó néhány politikai esemény, ezekről tájékoztattunk, ezeket beszéltük meg jeles vendégünkkel a mai műsorban, aki nem más, mint Széke István, politológus, az RMDSZ társadalom szervezését felelős ügyvezető, alelnöke. Kihangsúlyozom továbbra is, hogy élőben vagyunk, tehát ha hozzászólnának, vagy kérdéseket tennének fel a műsorban, akkor még bátran egy 19 perc, 20 percig még megtehetik. Térjünk rá akkor az RMDSZ szempontjából fontos eseményre. Ugyebár az európai parlamenti választások után első ízben került sor pénteken itt Marosvásárhelyen a Kultúrpalota nagytermében az első szövetségi képviselők tanácsának ülésére, amelyen azért egyrészt államelnök jelöltet szavazott meg az SKT, illetve hát az ügyvezető elnökség keretén belül is az ügyvezető elnök személyét erősítette meg, de néhány érdekes változás is történt a struktúrában. Felvetődött korábban, és voltak olyan vélemények magyar részről, hogy hát jó lenne, hogyha valaki más mutatkozna meg, hogy szélesebb körben ismertesse az RMDSZ-nek a politikai irányvonalát, elméleteit, mint Kelemen Hurar, akit már a román közvélemény ismer, felvetődő Cseke Attila, illetve Korodi Attila frakcióvezetőknek a neve. Mégis a területi elnök konzultatív tanácsa javaslatára az SKT Kelemen Hunort erősítette meg államelnök jelölti tisztségben. Az RMDSZ Respekt szlogennel indította el államfő választási kampányát, még mondom, hogy nem hivatalosan, de azért már az előkészületek zajlanak. Miért fontos ez a lépés, és egyáltalán miért kellett újra államelnök választási kampányban jelöltet állítania az RMDSZ-nek? Én tudom azt, hogy elsősorban az a cél, hogy a szövetséget a magyarság érdekében teendő politikai lépéseket a románság körében is megismertessék, mert ugye már média felületek meg ilyen lehetőségek adódnak. Ezen kívül van-e még különleges háttere ennek a jelölésnek?
Tehát az elnök választást, illetve az elnök választási kampány jelentőségét elsősorban az elnök román belpolitikán belüli súlya adja meg. Tehát ugye, hogyha a hatásköröket nézzük, akkor azt látjuk, hogy az elnök különösebb operatív hatáskörökkel nem rendelkezik. Ennek ellenére azért, mert közvetlenül választja a lakosság, a politikai súlya nagyon nagy, és elsősorban a politikai napirend meghatározásával sok esetben döntő mértékben meg tudja határozni a belpolitika irányát. Na most, tekintettel a kiemelkedő súlyára azt kell mondanom, hogy szinte-szinte a parlamenti választásokkal azonos súlya van az elnökválasztásnak. Tehát fontos, mindenféleképpen fontosabb, mint az európai parlamenti választás, és hát talán az önkormányzati választásnál is fontosabb, mert ott csak Bukarest és néhány nagyvárosnak van politikai jelentősége. Na most, hogyha egy ilyen jelentős tisztségért folyó kampányról van szó, akkor oda óhatatlanul be kell vigyük az erdélyi magyarok emancipatórikus törekvéseit, hiszen azt látjuk, hogy ha mi nem beszélünk a saját dolgainkról, akkor senki se fog a kisebbségi kérdésről beszélni. Tehát nem gondoljuk azt, hogy a magyar jelölt bekerülne a második fordulóba, de mindenféleképpen fontos ez, hogy ebben a kiemelt média figyelemben azért az erdélyi magyarok szempontjai is mindenféleképpen megjelenjenek. Halkan teszem hozzá, de azért 2016 óta a különböző választási kampányokra már állami költségvetés áll rendelkezésre. Ezt a pénzt nem lehet másra fordítani, És ugye most a néhány nappal ezelőtt tették közre az európai parlamenti választások elszámolását, és ott azt láttuk, hogy az országban az egyedül olyan szövetség, akinek 100%-ban megtérítette az állam a választási költségeit, az az RMDSZ.
Ez mindenképpen jól hangzik, és gondolom, hogy ilyen tekintetben. Csak az a baj, hogy ez mondjuk a közvélemény számára nem egy olyan nyilvánvaló adat, pedig jó lenne az ilyeneket nagy dobra verni. Nagyon érdekes maga a beállítás is, tehát a Hunor névnek a Hun és a megfordított Ró egymással szemben, az egy külön poén és kiemelendő. Gondolom, hogy ez majd másoknak is feltűnik, és itt a román ajkóakra gondolok, és nem úgy veszik, hogy a magyarok szemben állnak a románokkal.
Igen, kétségtelen. Tehát ugye mindig felvetődik a kérdés, hogy kiket kell megszólítani egy európai, pontosabban egy államelnöki kampányban, és itt azért a magyar lakosok megszólítása mellett legalább ilyen fontos a román közvélemény, a román politika megszólítása. Nyilvánvalóvá kell tenni azt, hogy mi egy sikeres Romániában vagyunk érdekeltek, hiszen a mi gondjaink is csak egy sikeres Romániában valósítható meg. Nagyon fontos számunkra a stabilitás, hiszen azt látjuk, hogy amikor a politika elkezd zavarosban halászni, akkor előbb-utóbb előkerül a magyar kérdés, mint egy politikai eszköz, vagy egy politikai bunkosbot a mindenkori kormány ellenzék harcában. Érdekeltek vagyunk egy európai jövőképben, hiszen számunkra egyértelmű, hogy a mi törekvéseink csak egy európai kontextusban valósíthatók meg, és hát mi úgy gondoljuk, hogy továbbra is ebbe az országba a normalitást, a modernizációt képviseljük, és ilyen szempontból ez a respekt nevezetű szónak két értelme is van. Egyrészt tiszteletet jelent a jogállam iránt, tehát az állampolgár betartja a jogállam játékszabályait, de ugyanakkor az államnak is kötelessége van a saját polgáraival szemben, és ez az a társadalmi szerződés, aminek a kiforrottságában, továbbvitelében érdekeltek vagyunk.
Egyéb iránt a pénteken lezárott SKT ülés az további megerősítéseket is hozott, gyümölcsözött, többek között az ügyvezető elnökség keretében, tehát az önök vállára nehezedik majd az államelnök választási kampánynak a megszervezése, a jelöltjüknek a promoválása, és hát ennek tekintetében lettek ezek a változások? Olyan értelemben, hogy apró változások, de, tehát Porcsalmi Bálint maradt az RMDSZ ügyvezető elnöke, annak ellenére, hogy a tavasz végeztével, a nyár elején még ez nem volt biztos, hogy egy újabb mandátumot vállalt, megerősítette az SKT, apró személyi változások is történtek az ügyvezető elnökség keretében, és visszatértek egy régi szokásukhoz, ha lehet így fogalmazni, ismét van szóvivője az RMDSZ-nek. Miért volt ezekre a döntésekre szükség?
Így van, most ezeket a döntéseket meghoztuk volna az államelnöki választások nélkül is. Tehát ezek racionális döntések, amelyeket nem a napi politikai igényekből vezettünk le. Az ügyvezető elnökség struktúrája maradt, abban történt változás, hogy egyrészt a kulturális főosztályt vezető Hegedűs Csilla kapott egy új megbízatást, ugye, és ő az RMDSZ szóvivője. Én úgy gondolom, hogy ez egy szerencsés választás, összefogottan, határozottan és röviden tudja elmondani a mondani valónk lényegét. Ugyanakkor Tekintettel arra, hogy az elmúlt időben nagyon sok magyarországi támogatottságú program indult az RMDS környékén, és ugye továbbiak várhatók, gondolok itt az ősztől az iskolákban indítandó after school délutáni foglalkoztatás programra. Nagy Zoltán kollégánk ezzel a magyarországi program portfólióval fog foglalkozni a szövetségi elnök kabinetje mellett, és ilyen szempontból a területi szervezetekért Novák Levente fog a következő időben felelni.
Hallgatói kérdés, és kényes. Zsombor nevű hallgatónk fordul a következő feltételezéses kérdéssel önhöz. Azt írja a tisztelt hallgató SMS-ben, idézem. Még meddig akarja az RMDS a kétkulacsos politizálást folytatni a magyarországi kormányzó pártokkal szemben? Miközben Kelemen Hunor rendszeresen elfogadja Orbán Viktor támogatását, eközben egy olyan ügyvezetőt támogatott és nevezett ki újra az RMDS élére, aki nyilvánosan is a balliberális értékek mellett állt ki, szembe menve a magyar kormány politikájával. A családügyi népszavazás alkalmával például a szavazás ellen buzdított, miközben az SKT a részvétel mellett tette le voksát. Miért ilyen képmutató és kétkulacsos az RMDS, kérdi Zsombor nevű hallgatónk SMS-ben.
Nagyon egyszerű erre a válasz. Magyarországon a Fidesz megteheti azt, hogy a társadalom egyharmadát megszólítja, ami jelent egy jó mozgósítással a parlamenti választásokon egy 50%-os listás eredményt, amiből egy kétharmados mandátumú parlament áll össze. És ilyen szempontból ez egy nagyon világos helyzet. Fidesz jobb-középre pozícionálja saját magát, és elsősorban ezt az értékrendet vállaló szavazókra számít. Most Erdélyben mi ezt nem tehetjük meg. Mi a magyarok összességét kell képviseljük, és egy olyan politikát kell kialakítsunk, amiben mindenki megtalálja saját maga arcát, amellett, hogy az RMDS-nek a súlypontja kétségtelen, hogy egy jobb-közép politikai besorolást feltételez. Ezt jelenti az RMDS nemzetközi szövetségi rendszere is, hiszen a néppárt tagjai vagyunk. Mi az RMDS-ben egy olyan politikát kell folytassunk, ismétlem, amiben a magyarok legalább 80-85%-a megtalálja a saját értékrendjét, saját számítását, és ez kétségtelenül egy sokszínű világ. Igen, egy olyan világot építünk, amiben mindenki otthon érzi magát, még akkor is, hogyha egyik-másik kérdésben ellentét van a társadalmon belül is, és ilyen szempontból nem lehet minden egyes elvárásnak eleget tenni. Ugye Romániában a magyarok aránya 6,4%. Azt látjuk, hogy a választásokon 6% körüli eredményt értünk el az elmúlt 30 évben. Ezt a 6%-ot mi nem tudjuk megőrizni egy olyan politikai vonalvezetéssel, ami csak egy jobb-középre, vagy egy bal-középre, vagy egy centrumra összpontosít. Ismétlem, mindenki számára meg kell találja, mindenki meg kell találja saját maga számára a hiteles arcot, a hiteles diskurzust, amellett, hogy az RMDS összességében egy jobb-közép párt. Ebből nem következik az, hogy nincsenek az RMDS-ben liberálisok, nincsenek zöldek, nincsenek családbarátok, vagy nincsenek baloldaliak.
Mindenképpen dolog lesz elég a következő időszakban. Biztos, hogy önök sem fognak uratkozni politikai színezet vagy irányvonal tekintet nélkül, mert hát nagyon forró időszak következik. Mindenképpen köszönöm önnek, hogy rendelkezésünkre állt, jó munkát, és várjuk az eredményeket, tisztelt Székely István. Köszönöm, hogy itt volt és bekapcsolódott a műsorba.
Én is köszönöm a lehetőséget.